Kívánom, az Úr is áldjon meg titeket, az ő kegyelmével, szeretetével, töltse be mindannyiunk szívét, az ő drága szent szellemével. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban Mózes első könyvének 4. fejezetéhez. Innen fogunk olvasni egy szakaszt, méghozzá az első verstől, Mózes első könyve 4. részének első versétől, egészen a 16. versig terjedő szakaszt. Tehát Mózes első könyve 4. fejezet első versétől. Aztán Ádám feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jupásztól lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelra és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor ezt kérdezte Káintól az Úr. Miért gerjedtél haragra, és miért horgasztottad le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtód előtt eselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer ezt mondta Káin testvérének, Ábelnek. Menjünk ki a mezőre. Mikor a mezőn voltak, rátámadt Káin testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére, kiállt hozzám a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja a testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét. Bujdosó és kóbolló leszel. Ekkor Káin azt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme, elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóbolló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr ezt felelte neki. Nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Ezután elment Káin az Úr szín előtt, elől és letelepedett Nód földjére, a bujdosók vagy kóbollók földje, ezt jelenti Nód, Édentől keletre. Eddig az ige. Az Úr áldja meg számunkra és bontsa ki. Nagyon gazdag idege szakaszról van szó. Biztos vagyok benne, hogy több dolgot nem is fogunk tudni ma megnézni ebből a szakaszból. Annyi bizonyos, és láthatjátok, hogy egész jó módban éltek Káin és Ábel is. Meg voltak áldva. Lehet látni, hogy a keze munkája egy áldott áldás volt rajta, jó módban volt, nem volt igazán gondja, anyagi szüksége, bőségében volt az élelemnek, és az élet javaival meg volt áldva. Ugyanígy Ábel is. Ezt ebből mindenképpen látjuk. Azt is tudjuk, hogy a bűneset utáni állapotban találjuk itt az embereket, hogy Ádám és Éva vétkezett a paradicsomban, és emiatt kiüzettek onnan. A bűn már megrontotta a szívüket, befészkelte magát a szívükbe. A lázadás miatt, amelyet Isten ellen mutattak, hogy nem becsülték meg az Istent, és így szavát sem. Fellázadtak szav ellen, és vétkeztek Isten ellen. Még azonban az ember nem tudta, hogy valójában a bűnnek milyen pusztító következményei is vannak az életükre és családjukra nézve. Még abban az állapotban voltak, amikor hallották ugyanaz ítéletet, ott volt az Isten kimondott szava, hogy halált fog hozni a bűn, és meg fogja rontani az életeteket, de még nem volt ennek kézzelfogható jele. Úgy tűnt, mintha nem is történne semmi, mintha nem is mondott volna Isten igazat. Ebben az állapotban történik az áldozat bemutatása. Azt gondolhatták, hogy amit Isten mondott, hogy de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehettek, mert meg kell halnotok, ez nem is volt igaz. Végül is úgy tűnt, hogy az ördögnek van igaza. Mert azt mondta, hogy dehogy haltok meg. És látszólag tényleg ez történt, gondoljunk bele, hogy fizikailag gyakorlatilag kiűzetnek a paradicsomból, és élnek. Igaz, hogy a szellemi halál állapotában vannak, de ahogy egy teológus mondta, aki halott, az nem tudja, hogy halott. Tehát éppen ez a furcsa és döbbenetes, aki szellemi halál állapotában van, az nem tudja magáról, hogy szellemileg halott. Tehát ezzel nem voltak tisztában, de azt tudták, hogy fizikailag élnek, tehát Isten úgy tűnt, mintha nem mondott volna igazat, minthogyha az ördög szava lett volna igaz. Miért is nem haltak meg? Hát azért, mert megjelent már az Édenkertben az Isten kegyelme. Azt olvastuk, hogy az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket, hogy elrejtse a bűn miatti állapotuk okán érzett mezítelenségüket. Isten mutatta az első áldozatot, véráldozatot, és tudjuk a zsidókhoz írt levél 9.22-ből, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincsen bűnbocsánat. Tehát miért nem haltak, meg miért kaptak még fizikai életükben időt? Nem örök életet, de mégis időt. Azért, mert Isten kegyelmes volt. Nem azért, mert nem mondott igazat. Néhány ember azt gondolja, hogy az Isten törvénye az hazugság, mert hát nem halunk meg, ha vétkezünk. Ez nem azért van, hogy nem halunk meg, vagy Isten hazudott volna, azért, mert Isten kegyelmes és türelmes. De egy idő múlva azonban mindenkit utol fog érni az ő vétke. Nem lehet elfutni előle. Egy idő után benyújtja az ellenség a számlát az életünkben. Csak úgy tűnik esetleg, hogy ráérünk, hát nem olyan komoly, ez nem olyan veszélyes dolog ez. Nagyon érdekes a Évának a vallástétele, meg az egész dinamikájának a történetnek, hogy Istennel beszélgetnek, valahogy ki is vannak űz a paradicsomból, de mégis van valamiféle kommunikáció az Istennel, hogy ez hogy lehetséges, ez nyilván ez egy nagyon érdekes kérdés. Megvannak az emlékeik, a tapasztalataik kétségkívül. Biztos vagyok benne, hogy ez a bűnáldozat, amit bemutatott Isten, ez valamilyen örökséget hordozott Ádám életében, ezt ők elmondták a gyerekeinek, tehát valószínűleg tudtak róla, hogy a véráldozat az, amely a bűnre megoldást tud nyújtani, és ugye nyilván itt van egy örökkévaló kitekintés is a Krisztusra ebben az ígéretben, de azt mondja az írás, hogy fiút kaptam az Úrtól, ezt mondja Éva. Amikor megszületik Káin, akkor ez a vallástétele, ami a név egyébként elnyer, megkap, erre a Ébel kifejezésre utal. Aztán, amikor Ábel született, nagyon érdekes, hogy ott viszont azt a nevet adják neki, hogy lehelet pára, azaz a mulandóság. Ugye ez a valami, amikor Ábel megszületett, akkor valamit mégis megsejtettek a szívükben, a szellemükben. Valami olyasmit tudok erre mondani, úgy én úgy értettem meg, mint amit a híres tudós Pascal mondott, hogy minden ember szívében, szellemében ott van egy Isten alakú űr. Egy vágy, egy keresés, valamiféle hit, valamiféle szomjúság, hogy valakinek lennie kell, valaminek lennie kell. Bizonyára az emlékek mellett a halott szellemben létrejött űrüresség ott lehetett Éva a szívében is, és maga a névválasztás ezt a fajta Isten utáni, Isten szükséget tárja elénk. Azt olvassuk, hogy áldozatot vitt az Úrnak Káin is, és Ábel is. Káin volt az első egyébként, ő szaladt először, és akkor utána olvassuk, hogy Ábel szintúgy megtette ezt. Kérdés az, hogy mi volt a különbség az áldozatukban. Nyilvánvaló, hogy nem az, hogy egyik növényt, vagy gyümölcsöt, zöldséget, gyümölcsöt áldozott az oltáron, a másik meg. Bár elsősorban nem ez volt, hisz mégiscsak azt termelte, kétségkívül vehetett volna áldozati bárányt, hogyha komolyan vette volna a véráldozat kérdését Káin, de nem ezt tette. De mégis az alapvető különbség nem ebben volt. Azt gondolom, hogy a szív indulata, a szív mélyén lévő viszonyulás, Isten szükség beismerése, az Isten iránti hála valóságának megélése, na ebben különbözött a két ember. Áldozatunk miensége megmutatja, hogy mit gondolunk valójában Istenről. És ez mindenre igaz az életünkben. Bármit is adunk oda Istennek, egy dicsőítés, hogy most itt vagyunk, amikor Isten magasztalja, dicsőítjük, amikor az időre, az anyagiakra, a szolgálatokra gondolunk, az alapvetően megmutatja elsősorban, tehát orientálja, láthatóvá teszi a mi számunkra, ugye, hogy viszonyulunk ezekhez, és hogyan éljük ezeket meg, hogy mit is gondolunk valójában az Istenről. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 11. rész 4. versében az írás, hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin. És ezáltal nyert bizonyságot arról, milyen döbbenetes. Tehát volt az áldozatnak egy visszacsatolása a szellemére. Bemutatott egy áldozatot hit által, még nem tapasztalt semmit, de benne volt a keresés, a hit. És ennek aztán megvolt a visszahatása a szellemére, a szívére, és bizonyságot nyert arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett ajándékáról. Úgyhogy hite által még holta után is beszél ez az áldozat. Tehát azt lehet látni a Bibliából, hogy a szellemi áldozatunk, amely megjelenik, szívi áldozatunk, amely megjelenik gyakorlati tettekben is, annak van egy szellemi öröksége, egy hatása, amely generációkra ad. Holta után is beszél egy Istennek áldozó ember élete és életpéldája, méghozzá Istenre mutat. A generációkban, az utána következő generációknak. Ábel áldozata bőkező volt. Ő az élet urának és fejedelmének áldozta bőséges áldozatát. Azt olvasok itt, hogy a elsőszülött bárányok kövérjéből áldozott, és feljön a figyelmeteket, hogy többes számon. Tehát nem csak egy bárányt áldozott, hanem ő több kövér bárányt is áldozott az első szülöttekből, amely megnyitotta ugye a elésével az anya méhét. Ez az áldozat, ez a típusú áldozat, amit Ábel bemutatott, túlmutatott az ennek a mulandó életnek a keretein. Behatolt egészen a mennyei világba. Eljutott a mennyországig, az, hogy felfele szállt a füstje, ez ezt jelentette, hogy befogadásra talált ez az áldozat a mennybe. Kedves illatként, jól fogadták, kedvesen fogadták a mennyeiek ezt az áldozatot, amit Ábel ebben a bőkezűségben, és nyilván a bőkezűsége nem önmagában állt, hanem a szíve miatt, a szíve szeretete, hálája, Isten keresése, Isten szüksége, és annak beismerése és felismeréséből fakadt ez a bőséges hála áldozat, mert tudta, hogy Isten a forrása minden jónak, ahogy Jakab apostol mondja, ne tévedjetek, szeretett testvéreim, minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak változása. Azt, hogy az elsőszülött bárányokból áldoz, úgy, hogy még a Mózes könyve nincs is, ez mindenképpen arra a proféciának, annak a proféciának a befogadására utal, amikor azt mondja az írás, hogy az első szülött, vagy az asszony magva megtöri a sátánnak az erejét, és diadalmaskodik rajta. Tehát amikor az első szülöttből áldozik, valamilyen megsejtése már ott van Ábel áldozatában, a Krisztus, a Messiás vér áldozatának. A bűn az ajtód előtt áll, és leselkedik, figyelmeztet Isten Káint, de te uralkodjál rajta, ez is megjelenik az igében. Mondja neki Isten, hogyha, tehát lehorgasztotta a fejét, ugye beszéltünk itt többször, hogy a tekintet, az ábrázatunk, testalkotásunk is sok mindent elárul. Tehát, hogy hogyan is vagyunk mi Istennel. Igenis, ezek elárulnak, nem véletlenek a Bibliában az, hogy felemelt kézzel dicsélek téged, hogy leborulok előtted, hogy tassal és tánccal örvendezek előtted. Tehát ezek azért mégiscsak mutatnak valami szívbéli megértést. A Zsoltárok könyve tele van ezzel. És a passzivitás, a lehajtott fej, a meggörbült testtartás, az is mutat valamit. Káinnál is mutatott valamit, méghozzá az, hogy nem jó úton jár, vagy valamit nagyon nem ért. És azt mondja neki Isten, hogy ha jót cselekszel, akkor nem kell lehorgasztott fejjel járnod, akkor felemelt fővel keresheted a tekintetemet. És a másik ember tekintetét. De azt mondja, hogy ha meg nem jó úton jársz, akkor bizony a bűn az ajtód előtt áll, leselkedik, vagy vágyakozik te utánad, vagy te rád. Van olyan áldozat, mint a Káin áldozata, amely nem tetszik az Istennek, és nem tekint rá. Így hiába való. Ami nem teljes szívből van, nem az őszinte hálából, istenkeresésből, az élet urának szóló áldozatként, annak nyilván nem lehet, hogy jó gyümölcse legyen. Míg az Ábel típusú áldozat, az másik oltár, annak a következménye, gyümölcse kézzelfoghatóvá válik az ember szellemi és meggyőződés, ami kapcsolati életében is mindenképpen visszaköszön és megjelenik áldásként. Ha jobban belegondolunk, mondhatjátok, hogy de hát Káin is törte magát. Hát most mibe került volna Istennek, hogy ránézzen az áldozatára? Hát nem megtehette volna, hát kegyelmes az Úr. Hát hadd mondjam nektek, hogy éppen az volt a kegyelem, hogy nem tekintett tűz tekintetével rá. Se Káinra, az mi a Biblia, se az áldozatára. Mert igenis Káin nagyon nagy bajban lett volna. Ha Isten erre a rothadt dologra, ami az ő szívében egy rothadtságából számolt, egy kénytelen, kelletlen, kényszeredett áldozatként rátekintett volna, mert Káin ott a helyben elpusztult volna. Tehát pont a kegyelem nyilvánult meg abban, hogy az Isten nem figyelt oda inkább. Azt mondta, hogy jó, csavarja az orromat, nem nézek rá. Nem foglalkozom vele, adok még időt, hogy hát ha észhez tér, és felismeri, hogy minden jó forrása én magam vagyok, így szól az Úr. Tehát Isten megóvta életét Káinnak, hogy nem a hamissága szerint bánt vele. Azt olvasok a Malakiás könyvében ezzel kapcsolatosan, a fiú tiszteli atyát. Ugye ez egy bibliai dolog. Nagyon érdekes volt, éppen beszélgettünk a családban arról, hogy statisztika azt mutatja, hogy a hajléktalanok jelentős része azért jutott oda, hogy jutott, mert rossz kapcsolatban volt a szüleivel. Vagy rossz kapcsolatban volt a családjával, a feleségével, és válásra került a sor. Esetleg valami szenvedélybetegség is volt. De nagyon nagy százalékában a kutatás azt mutatta, hogy a szülők iránti tiszteletlenség hosszú távú következménye volt az, hogy teljesen kicsúszott a lábolva a talaj ezeknek az embereknek. Nyilván az akaratgyengeség is sok minden benne van, de ez is következmény ennek. Tehát a fiú tiszteli atyát, azt mondja a Biblia, hát ez egy evidencia. A szülők tisztelete. Gyermek, ugye a tisztelet nem jelent az, hogy egyet is értek mindenben a szülőkkel. Nem jelent engedelmességet, főleg már felnőtt családos gyerekeknél. De a tisztelet azért őtőle jön az élet. Isten rajta keresztül adott nekem életet, lehetőséget, belépte ebbe az életbe. Idősebb, mint én vagyok, hamarabb jött erre a földre. Szokták mondani a játékban a gyerekek, új játékos, nem kímélünk, te vagy a fogó. Tehát, hogy mindenki tudja, hogy a újonnan belépő, az hátrányosabb helyzetből indul a régebb óta ott lévő közösségben lévőnél. Még Kosztolányinak van egy Esti Kornél novelláiban egy villamosos sztori, már meséltem nektek, szépen leírja, hogy amikor dugig van a villamos, a még éppen felpréselődőre mindenki úgy tekint, minek szállt ez ide fel. És akkor végig viszi a történetet, mikor ő is bejebb kerül és leülhet, hogy ő is hogy néz az új felszállókra már, hogy mit száll ez föl, és a végén azt írja Esti Kornél novellájában Kosztolányi, hogy mikor leültem, megérkeztem és leszállhattam. Tehát ez a fajta gondolkodás, hogy később léped be az életbe, tehát tisztelnie kell azokat, akik hamarabb léptek be az életbe. A fiú tiszteli az atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tiszteltek? Ha én úr vagyok, miért nem féltek engem, mondja a seregek ura. Nektek ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg a nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná? Kérdezték. Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, nyilván valószínűleg, hogy ez is volt az adomány. Tehát amit a templomhoz vittek, valószínűleg, hogy ilyen jellegű volt a népnek is a hozzájárulása az Isten tisztelethez. Vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak a helytartónak. Kegyes lesz-e hozzá, szívesen fogad-e, mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk, ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogadja tőletek, mondja a seregek ura. A leselkedik kifejezés, héber kifejezés, egy nagyon döbbenetes dolgot olvastam róla. Ez a rábac, így van a kifejezés, nem ennek van a lényege, hanem ez egy babiloni démonra utal. Ez egy jövevény szó, egy babiloni démont hívtak így, ez a babiloni démon pedig olyan szellem volt, amely a családok házának ajtajánál levert a tanyáját, és kereste azt a pontot, ahol tud kapcsolódni egy családhoz, hogy leigázza, és félelemmel töltse meg az életüket. És nagyon érdekes, hogy a leselkedi kifejezés, amikor azt mondja Isten Káinnak, ugyanezzel a szóval van itt visszaadva. Tehát azt mondja Káinnak Isten, hogy mivel a szívedben helyet adtál, már most ott van egy gonosz démon az életed ajtaja előtt, és vágyakozik arra, hogy megtermékenyítse azt, ami benned már, mint pete sejt, ott van. Tehát már megtűrted, már benned van, de még nem tudott elszaporodni. És jön ez a démon, hogy megtermékenyítse. Egyébként nagyon ugyanezek a kifejezések vannak, nem erős, amit mondok. Tehát pontosan ezek a kifejezések találhatók a Bibliában erre a fajta szellemi közösségre kapcsolatra. Nem véletlen, hogy a szellemi paráznaságnak is hívja a Biblia az okkult tevékenységgel való foglalkozást. Tehát valami már azt mondja, ott van benned, de még nem indult fejlődésnek, de már ott van egy démon, aki megsejtette, hogy benned megszületett valami, már dédelgetsz a lelkedben valamit, és vágyik, hogy belépjen az életedbe, megtermékenyítse azt, és elszaporodjon, fölszaporodjon az életedben az a bűn, és eluralja a te lelkedet, szívedet, szellemedet és elmélet. Ez konkrétan egyébként Káin életében az irítség volt. És azt is mondja neki Isten az ő drága szavával, hogy de te uralkodjál rajta. Azaz, nem volt törvényszerű, hogy Káin végigmenjen ezen az úton. Még ezen a ponton, amíg megszületett, vagy nem, még nem született meg, de már ott van a magja benne a véteknek, már sejt, már lehet látni, hogy van valami, megindult valami romlás az ő életében, azt mondja, ezen a ponton még hatalmad lenne azt mondani, hogy távozz tőlem, Sátán. És azt is mondja ezzel Isten igéje, mert nézzétek meg a római levél 6. fejezetében, ahogy tanít erről bennünket a Szentírás. Azt olvassuk, hogy ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságának, vagy kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. És hadd mondjam nektek, hogy ez a hét mindennapjára igaz. A hét mindennapjára igaz, hogy odaadjuk-e a tagjainkat, az életünket az élő Istennek, vagy a gonoszság eszközévé tesszük tagjainkat. Káin megkapta a szót, a kinyilatkoztatást, nagybetűvel mondom a szót, az Isten kijelentését. Az Isten kinyilatkoztatott igéje eljutott Káinhoz. A bűn az ajtód előtt áll, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Szóld neki az Úr világos beszédekkel, nem homályos szózatokkal. Tisztán, világosan figyelmeztette az Isten. Vigyázz! Veszélyben vagy! De Káin elutasította az Isten szavát. Nem fogadta be a szívébe Istennek a beszédét. És nem fogadta be az Isten beszédét, amely nélkülözhetetlen a bűn ellen való harcra. Tehát lehetetlen, hogyha valakinek elcsökevényesedik a szellemi élete, és nincs örömteli közössége az igével. Tehát megtűri azt az életében, hogy a Bibliát úgy olvassa, mint valami száraz kenyeret. És azt mondja, hogy ez a normális, hogy veszem a Bibliát, és kötelességtudatból eszek néhány igeverset, és nem élem azt át soha, vagy nagyon hosszú ide nem éltem át, hogy eljutott hozzám igéd, és én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt. De Jeremiás mondja, igenis Isten igéje eleven és élő, és igenis Isten igéje meg tudja eleveníteni a szívünket, és nem szabad, hogy bele tunyuljon az életünk, a szellemi életünk, a mindennapi életnek gondjaiba. És ha valakinek az életében nem szól az ige, és hosszú ideje nem szól már az ige, az nem a normális állapot, az egy nagyon veszélyes állapot. A szellemi tomposság, tunyaság állapota, amely nagyon veszélyes, mert vannak kérői a szívünknek. Vannak gonosz szellemek, amelyek nőül akarják venni a szívünket. És igenis készek megtermékenyíteni benne minden gonoszságot, amit csak ki tudunk találni, és ami megszületett az életünkben. És akkor jönne a sok minden szenny és mocsok, amelyel aztán elkezdünk foglalkozni, nézni őket, olvasni, gondolkodni, elmélkedni, látni, és elkezdi a szívünket megfertőzni, megkövilíteni a jólét, amikor azt mondja az ember, hogy teljesen természetes, hogy telerakom a hasamat, és nem kell küzdeni az élet kívásaiért. Minden ember ma úgy szeretne élni, hogy semmi gondja, anyagi gondja ne legyen az életben, de azt lehet látni a nyugati társadalomban, hogy éppen ez okozta a bukását. Hogy minden el voltak látva. És a zsidó nép életében is ezt látjuk. Isten mondja nekik világosan, amikor bementek arra a földre, és saját házaitokban laktok, és a saját földötök gyümölcsét eszitek, és jól éltek. Meg ne feledkezzetek Istenetekről az Úrról. És nehogy azt mondjátok, az én kezem áldott meg engem. Nincs olyan nap alatt. És amikor az ember szíve nem újjong az Isten igéjének, nem mondom, hogy minden alkalommal, nekem sincs minden alkalommal, de bánt legalább. Én azt mondom, hogy ez nem jó, hogy elmondtam nektek múlt héten is nagyon őszintén a saját magam nyomorúságát, amire ráébredtem, és áldom az Urat, hogy nem hagyott abban az állapotban, és Káinra is így tekint az Isten, még nem született meg a bűn. Mászol neki, elküldi szavát, elküldi igéjét, de szíve, tunyassága és hanyagsága nem tisztelte az Istent. És mivel Isten nem tisztelte, a szavát is megvetette. Mert igenis, Isten beszédéhez való viszonyunk megmutatja, mit gondolunk Istenről. Valójában. Azt mondja az írás bátorításról és figyelmeztetésről is, Zsidókhoz írt levél 12:25-ben, vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. És ha rád vágyódik, bűn ajtód előtt is rád vágyódik, ez a kifejezés áll az 1 Mózes 3.16-ban és az Énekek éneke 7.10-ben, amikor azt mondja Isten az első emberpárnak, az asszonynak pedig ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Ez ugye a megborult szellemi állapotból fakadó családmodell. Ez a fajta sevelet se nélküled, ez a tépelődés, ez a húzom-vonom, ez a játék, játszmák, érzelmi manipuláció. Ugye ezt terheli az életét sok embernek, és tesz tönkre párkapcsolatokat. A Márk evangéliumában két helyen is olvasunk az irítség kifejezésről. Azt mondtuk ugye, hogy Káin szívében a testvérével szemben, ugye volt egy Istennel való, Isten iránt való teljesen torz viszonyulás, és aztán látta, hogy a testvéri áldozata, tehát gondoljátok, hogy szerintem Áber oda ment, vitte boldogan, még egy, nap nagy részét azzal töltötte, hogy áldozt ezeket az állatokat, biztos, hogy ott örömünnep volt. És látták rajta, hogy Isten válaszol, a szellemében megjelenik az Isten visszaigazolása, mert kedves volt az áldozat, nyilván friss fölfele szállt, ez is látta, de láttuk az igében, hogy megvan egy visszacsatolás a szellemében, hogy az Úr elfogadta az áldozatát, öröm volt a szívében, és akkor látta a mosolyt az arcán, látta a ragyogó arcát Ábelnek, Káin, és ez meg egyre gonoszabbá vált. Mit örömködik ez itt? Mit ugrál ez itt? Mit dicsőít ez itt? Mire körül ez itt? Az élet olyan nehéz. Ha tudnál nekem, mennyi bajom van? Hát szerintem az állatokkal is volt annyi baj, mint a kapálással. Én azt gondolom. Tehát az, hogy csak úgy lett. Azokat is azért mégiscsak gondozni kellett. Tehát egyáltalán nem volt igaz, amire ő jutott, de az irítség elkezdte megtölteni az életét. Azt mondja Márk 7.21-22-ben az írás, hogy mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kabzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkáromlás, gőg és esztelenség. Tehát ezért mondják azt, hogy a szívet nem lehet javítani. Azt cserélni kell. Tehát van a romlott kőszív, ahelyett a Szentlélek által újjászületett szív kell. Újjászületés nélkül nincs szellemi élet. És az újjászületésnek pedig vannak gyümölcsei. Az újjászületett élet kívánja az igét, kívánja az imát, az újjászületett életben megjelenik a bizonyosság arra nézve, hogy Isten gyermeke vagyok, és ott van a szívében az őszinte vágy, hogy Istennek tetsző életet éljen. Nem mondom, hogy mindig sikerül, de ezt legalább gyászolja. És nem akar abban beletörődni, és nem azt mondja, mint én mondtam Istennek, hogy át Uram, megértheted. És Isten azt mondta, nem értem meg. Nem értem meg. Mert te döntöttél így, hogy kimondod, megteszed, így gondolkozol. Mert mondtam neked, hogy ne tedd. És ha befogadtad volna az igémet, akkor hatalmat adtam volna neked a Szentlélek által, hogy uralkodj rajta. Már Káinnak ezt mondja, mennyivel inkább az új szövetségi hívő embernek, akiben ott van Isten szelleme. A Márk 15.10-ben szintén az irítség, féltékenység, rossz indulat, gyűlölet szava áll, amikor azt mondja az írás, hogy tudta Pilátus, hogy irítségből szolgáltatták ki Jézust neki a főpapok. És ez az irítség jelent meg a sátánban is, amikor bevezették az elsőszülöttet, a fiút, és királyi rangra emelték a mennyben, és kijelentették, hogy ugye, a zsidókhoz írt levél első részében van ez leírva, hogy és imádta őt az ég minden serege, hogy a Zsoltárok 8. részben szintén erről a mindenek felett van uralmáról van szó, a Mesiásnak, a Isten fiúnak, és itt bukott meg a sátán, Lucifer, a fényhordozó, a dicsőséges kerub, a 4-5 kerub, akik az Isten trónja körül vannak, közülük volt egy tüzes köveken járt el Isten szín előtt, olvassuk az igében, és nem tudta elfogadni a fiút fölötte lévő úrnak. És itt volt a lázadás, az irítség és a lázadás összekapcsolódott a szellemében, és ebben a szellemi lényben felgyulladt a tűz, a lázadás és az irítség tüze. Azt mondja a prédikátor erre, hogy és láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irítsége kísér. Ez is hiába valóság, vagy mulandó és hasznos erőködés, tehát ezzel az irítséggel mindenkinek van dolga. És azt tudom neked mondani, hogy küzdelmünk is van. Dolgoztál, tanultál, kikapjátok az eredményeket, a vizsgadolgozatot, egyiknek ennyi százalék, a másnak annyi százalék. Egyiknek ilyen jegy, a másiknak olyan jegy. Itt van a gólhelyzet, hogy Krisztus csapatában lősz gólt, vagy neked lőne gólt. Az ellenség. Irítség támad bennünk, vagy azt mondjuk, Uram, köszönöm, megállottam, és ő biztos jobb volt, mint én. Vagy igazságtalanságot találunk. Másik puskázással, jogtalan előnyszerzéssel halad az életben. Látunk ilyen Zsoltárt is a Bibliában, amikor ezzel vívódik Isten embere, és eljut odáig, hogy de bolond módon gondolkodom. Mert ha örökkévalóság szempontjából nézem az életet, egész más következtetése jutok. A bűn megfogalma halált nemz, ahogy olvastuk is, Jakab levelében, vagy olvashatjuk is, Jakab levelében. Azt mondja az írás, hogy azt mondja Káin Ábelnek, drága testvére, hát én annyira szeretlek. Gyere ki velem a mezőre. Megmutatom neked az én vetésemet. Nézd meg az én kertemet, a földjeimet. Ezt nem olvasod, de azt mondja, hogy menjünk ki a mezőre. Valószínűleg tök nyájasan, nagyon kedvesen, bevakolva a rothadás, a lelkének rothadása, bemeszelve, fehérre, úgy tűnt, mintha. És lehet látni Ábelnek a tiszta szívét. Hogy milyen tiszta szíve volt ennek az Ábelnek. Semmi rosszat nem feltételezett Káinról. Elment vele. Jól van, testvérem, nézzük meg. Menjünk ki a mezőre. És ezt a jó indulatot, ezt az őszinte szeretetet kihasználva csalta csapdába Káin testvérét, Ábelt, és az biztos, hogy ő gyanútlanul ment, mármint Ábel erre a találkozóra, de Káin előre megfontolt szándékkal gyilkolta meg a testvérét. Azt is jelenti a neve egyébként, hogy kovács. Tehát ütni a vasat, míg meleg, formálni valamit, hosszan kiformálni, kitervezni. Tehát bizonyos, teljesen biztos, hogy ő már itt eldöntötte a szívében, hogy meg fogja tenni. Azaz mi történt? Rábac beengedte a szívébe, és ez a fajta parázna szellemi aktus megtermékenyítette benne az irítséget és a keserűséget és a lázadást, és megszülte gyermekét a gyilkosságot. De ez egy folyamat volt. Káin nem így kezdte ezt a dolgot, hanem eljutott idáig, eddig a mélységeig a dolognak, hogy mennyi idő alatt nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el. De az tény, hogy nem állt ellen a gonosznak, hanem befogadta a gonoszt. És megtűrt az életében a bűnt, és ebből egyre növekvő baj lett az ő életében, és a családban is. Ezt úgy kell elképzelni, és így képzeltem el, de nem, ez elsősorban nem az én gondolatomban, én csak tovább vittem egyes gondolatokat, amit a szívről tanít a Biblia. Úgy kell elképzelni, hogy szívében megtermékenyült ez a fajta bűnös gondolat, bűnös szándék. Ezt megtermékenyített ez a démon. És ne úgy képzeljétek el, mint egy kisbabát, hogy fejlődik szépen egyre egészségesebb, ez egy rothadt dolog. Tehát ez egyébként a görög mitológiában is van erről a szó. Tehát a Delfói Józsdával kapcsolatosan van erről szó, de nem ez a lényeg, hanem ez a rothadás, és miért mondom, hogy rothadás, miért fontos ez? Mert ahogy rothadt, tehát hogy megindult a rothadás, az élő, egészséges dolognak a rothadása benne, a rothadt dolgoknak van egy gőze, és ezek mérgező gázok általában. Tehát ugye a szemétnek is ammónia, meg nem tudom milyen mérgező gázok fakadnak belőle. Most a szív, ha elkezd rothadni, akkor annak a következménye az, hogy ez a rothadt gázok belőle elkezdek beáramolni az ember elméjébe, a szívből. És megfertőzik a szemléletmódját, a gondolkodásmódját, de még az emlékeid is. Elkezdik megfertőzni. Elkezd egyenként megtölteni az elméjét ennek a rothadásnak a gőze. Mi szoktak mondani? Be van gőzölve. Elvesztette a józan ítélőképességét. És ez egy folyamat. Napról napra halad előre a bűn állapotában lévő ember, és a rothadása, a lelkének, szívének rothadása, mert megtűrt az életében, és nem rakta soha ki. Nem mondta Káin, hogy apám, Ádám, nagy bajba vagyok. Kimentünk áldozni Ábellel, Isten elfogadta az áldozatot, az enyémet nem, és irítség van bennem. Isten szólt hozzám, hogy ne tegyem, de nem tudok uralkodni rajta. Gyere, imádkozz értem! Nem ment a házi csoportjához, őszintén, hogy bajba vagyok, testvérek. Így megy lefel a szellemi állapotom. Megmagyarázhatnám, mert sok oka van az életemben, hogy magyarázhatnám, de nem akarom. Imádkozzatok értem, mert nem tudok kijönni a gödörből. Egy csütörtökön is volt lehetőség ilyen típusú imádkozásokra magunkban egymással, meg voltatok, akik jöttetek és kértek imádságot, és nagyon jól tettétek, hogy így léptetek. De Káin ezt nem tette meg. Megtűrte az életében. Maradt a vakolat. A fehérre meszett vakolat, amely elrejtette a rothadás benne. A halott dolgoknak, a pusztító dolgoknak a rothadását, és ez elkezdte átjárni az elméjét. És egyre inkább azon kezdett gondolkodni. És a bűnnek ilyen természete van. Amikor valakiben megfogan egy bűn, akkor már nem tud másra gondolni. Meghatározza az életét, hogy azon jár az esze. És nem szabad az elméjében. Ez már a megkötözött állapot. Ebből bőjtöléssel és könyörgéssel lehet kijönni, de több esetben egyedül már nem lehet. Meg kell alászkodni Isten színe előtt, és kellenek olyan testvéri kapcsolatok, ahol tudok segítséget kérni, akár tekintélyben lévő, szellemi tekintélyben lévő személyektől is, hogy imádkozzanak értem, őszintén bűnvallást teszek, de imádkozzanak értem, hogy megszabaduljak, mert már kényszerek vannak rajtam. És Káin ebbe a szellemi állapotba került, ugye egy másik oltár, és más gyümölcs, más életút, amit bejárt Káin és Ábel. De még itt is, amikor ez a gőz, mikor elkezdett begőzölni, még itt is lehetett volna visszafordulni. De nem tette. Jakab azt mondja, mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ez benne van az ember szívében, nem kívül. És Káinnak a szívében valami ott volt, a megromlott természet. Kibüffent valamit, kilökött valamit. A hatásra, ami érte őt. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesed a halált nemz. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Ha te keresztény vagy, ha te Krisztusé vagy, nem kell láncokat csörgetned. Nem kell kényszerek alatt lenni az életednek. Bűn kényszerektől fel tudsz szabadulni, meg tudsz szabadítani téged az Isten. És ha még nem vagy az Úré, ha átadod Jézusnak az életedet, ő megszabadít téged. Lerombolja az ördög munkáit az életedben. A falakat is, amiért imádkoztunk. Ne hidd el az ördögnek, hogy csak ez a silány, semmit mondó élet van. Ez a tompa, semmit mondó, szenvedély nélkül élet. Hogy ez a keresztény élet, amit kibírok még a végéig, majd elpatkolok és majd bemelek a mennyországba. Nem igaz. Az Úr nem erre hívott el téged, hogy passzívan ücsörögjél. Vagy ücsörögjek, hanem hogy ne fogadjam el azokat a dolgokat, amelyek nem az Istentől vannak az életemben. És a Biblia világosan mondja, hogy nem az Istentől vannak. És igenis tárjam tágra a szívemet, a szellememet, a Szent Szellem előtt, az Isten beszéd előtt, amelyben élet van. Nyitjuk, zárjuk az életünket abban az értelemben is, hogy átadjuk Jézus Krisztusnak a kulcsot a szívünk zárjához. Legyen nálad, Uram, neked adom, uralkodj a szívemen. Amit találsz benne, necces? Biztos akarod? És Jézus azt mondja, hogy szerinted? Vízből imádkoztam, érted? Bocsáss meg nekik, atyám. Vízből? Vagy elvégeztetett? Vízből? Hát ezt komolyan gondoltam. Az evangéliumokban tanít Jézus, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne őj, mert aki ő méltó, hogy ítélkezzenek felette, én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atyafiának, ostoba, méltó a fő törvényszéki eljárásra. Aki pedig azt mondja, bolond, méltó a kárhozatra, a gyehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki erőbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat. Nyilván Isten szín előtt. A Római Levél 13. fejezetében a 9-es vers így hangzik. Mert azt, hogy ne paráználkodj, ne őj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az egy ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. És ahogy mondtam, a bűnnek generációkra ható hatása van, azt mondja, megöli a testvérét, Isten oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy Káin, jól vagy? Hol van a testvéred? Mi a helyzet? Fú, ez nagyon kemény. Azt mondja Istennek, nem tudom, mit keresed rajtam az én testvéremet? Őrzője vagyok én a testvéremnek? Hát ki bízott meg engem azzal, hogy foglalkozzak az én testvéremmel? Mit tudom én, hol van? Fú, azért ez kemény. Nagyon durva. És akkor azt mondja neki, Isten, mit tettél? A kezed által kifolyt vére a testvérednek, amely beitt a föld, felkiált hozzám. Megterhelődött a föld is, amelyen élsz, és a föld, amely megterhelődik az emberek bűnével, kihányja lakóit. Kiveti őket, elűzi. Ez egy ítélet. A vadállatok elszaporodása, a szárasság, az asszály, a terméketlensége, sok minden egyéb, amivel egyszerűen ellehetetleníti a föld lakóit a bűnkövetnek kezményeképpen az ellenség. Egy átok nehezedik rá. Ez történt Káinnal is. Már itt nem csak az történt, hogy valami megszületett benne, megfogant a démon által, és megcselekedte, hanem már megjelenik a bűnkövetkezményként az átok is az életén. Elkezd megjelenni az átok. Ez egy súlyosabb fázisa a bűnben élő ember életének, és azt mondom, hogy nagyon nehéz visszajönni. Tehát nagyon nehéz innen visszajönni, felépülni, visszaépülni, és megtérni, és helyreállni. Nem mondom, nem lehetséges, de nagyon nehéz. Nagyon nagy küzdelmet kell folytatni, aki idáig elmegy a bűnben. De lehetséges. Istennél semmi nem lehetetlen. Generációkon áthat, azt mondja Isten az ő beszédében, hogy légy átkozott. És azt lehet látni, hogy valóban meg is történik. Átkozottá válik Káin, és ezt az átkot örökíti a utódaira is. Nagyon fontos dolog, hogyha áldatlanság van az életünk bármelyik területén, tehát tényleg a Biblia szerinti áldatlanság, tehát nem a mi elképzelésünk, meg a vágyaink nem teljesülnek, mert azért ezt fontos azért leszögezni, de ha áldatlanság van, békétlenség, feszültség van a házasságunkban, a családunkban, ez a békétlenség, az egyetlenértés, a széthúzás van, nem tudom, akik családban éltek, biztos éltetek már ilyet, nem? Volt már ilyen? Volt már ilyen, nálunk is. És akkor tudjátok, mit szoktam csinálni? Piszkos ördög, távozz innen! Ki fel a családunkból, a Jézus nevében! Ha nekem kell valamit változtatni, nyilván az az első. Ha nekem kell megtérni, de így imádkozom. Hogy Uram, takaríts ki az ördögöt innen, távozz el a sátánt, mert szétdobálja a családunkat. Hát, kedves férfi testvérem, te vagy a család papja. Szellemileg fel vagy hatalmazva arra, hogy harcolj. És a gyerekeid vezessék a családodat. A gyerek kívánságai, nyafogása, nyavajgása, hisztie, határozza meg az életeteket. Hát tönkre fogtok menni. Legyen mindenki a helyén. Szeressük egymást, szolgáljunk egymás felé, a szükségek legyenek betöltve, az Úr meg is fog bennünket segíteni, hogy belegyen, de nem az igények. Az egy másik kategória. Érdemes mérlegelni az áldatlanság állapotára, ráébredünk, hogy milyen módon áldozok én Istennek. Milyen az én áldozatom? Áldást vonz az életembe, vagy romlott az én áldozatom? Nem kedves az Isten előtt. És helyre kell tenni a dolgokat. Káin, majd erről is beszélek egy pár szót. Káin ugye ahelyett, hogy megtért volna, pimasz és szemtelen módon visszaszól Istennek. Hát, fú! Csoda, hogy ott azonnal nem hagy meg! Azért az Isten végtelen türelmes. Hát egyszerűen megdöbbenek. Te szerintem már nem lennél ilyen türelmes. Meg én se. Magamat is beleértve. Természetesen. Bűnbánatot kellett volna tartania. Az önsajnálat, meg a nyavajgás helyett. Szegény én. Hát én vagyok itt az áldozat. Fú, de kemény. Mit is vétkezett? Az igéket, ha megnézzük. Istentelen volt. Isten igaz tiszteletét, de hiányzott az ő szívéből. Mit mond a Prédikátor 4.17? Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy. Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mintha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek. Szóval ott volt a harag, az irítség a szívében Káinnak. Ezt is meg kellett volna vallania. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja, olvasok Jakab 4.5-ben, hogy irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. És a Zsoltárok 42.1-ben pedig egészen más típusú kívánságról van szó. Ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik lelkem, szellemem, hozzád Istenem. Na, az egy egészen másik vágy. Ez írja felül a romlottság vágyát a szívünkben. Aztán a 8. vers a felolvasott szakaszban a féltékenység irítség, csalás, megcsalta a testvérét, majd meggyilkolta őt. Aztán a hazugság, szemtelenség, bántóan, közönyös módon reagált, megölte a testvérét, és tök közönnyel nyilatkozik az Istennek. Őző egoizmus jellemezte őt. Hátat fordított az Istennek, elindult a saját feje után Káin, és végül kiszolgáltatta magát a romlottságnak, a romlott természetének, ösztönös vágyainak. Olvastam egy tanulmányt, és több könyv is megjelent ezzel kapcsolatban. Ha Isten éltet bennünket, majd a következő félévi házas körön foglalkozunk még ezzel mélyebben. Ez a hópehely generáció. Káin egy nagyon jó példa erre. A hópehely ugye az a kis képződmény, amelyhez egy picit hozzáérsz, összeborul, megolvad, megtörik. Tehát amíg a levegőben lejön, és nem nyúl hozzá senki, nem éri ilyen külső mechanikai hatás, addig gyönyörű szép. De egy picit, ha hozzáérsz, már összetörik, már megolvad, már szétesik, deformálódik. Ezért használják a mai generációkra az, hogy hópehely generáció. Olvasok föl egy cikkből nektek néhány gondolatot. A kifejezést azokra a fiatalokra használják, akik a 2010-es években érték el a felnőtt korhatárt, és akik kevésbé rugalmasak, mint az előttük járó nemzedék. Érzelmileg sérülékenyebbek, sebezhetőbbek, nehezebben birkóznak meg az élet kihívásaival, az őket ért kritika feldolgozásával, az övéktől eltérő véleményekkel. Biológiai és jogi szempontból felnőttek, érzelmileg azonban nem tudják átlépni a kamaszkor és a felnőttkor küszöbét. Sokan közülük mentális problémákkal küszködnek, mert nem készültek fel kellően a felnőttkor kihívásaira. Sokakból, soraikból többen számolnak be depresszióról, az egyetemi vizsgák elviselhetetlen terheiről, magas körülbelül az öngyilkossági hajlam. És valóban az angol statisztikák szerint a mentális betegségekben szenvedő egyetemi hallgatók száma 4 év alatt 132%-kal nőtt. Keményebb kritikusaik egocentrizmusukat, önmagukkal kapcsolatos elfogultságaikat, narcizmusukat, mi generation, nekem, engem, én generáció, emelik ki továbbá az always online, tehát mindig fent lenne rógni az interneten létet, ami miatt zéró gyakorlatilassággal és élettapasztalattal rendelkeznek. Erős jogtudatosság él bennük, bírálók szerint ez azonban nem párosul a felelősség iránti érzékkel. Tehát a jogokat megkövetelik felelősség nélkül, és felelősségvállás nélkül, és nem gondolkodnak azon, hogy ha valamit kivívnak, annak mi lesz a társadalmi hatása, vagy a hosszú távú következménye. Hiányzik belőlük a kritikai gondolkodás, hiány vannak a vitához és a konfliktusok kezeléséhez szükséges kompetenciáknak. A kritika lényegi eleme, hogy ez az elkényeztetett generáció szívesen tetszeleg az áldozat szerepében. Tehát miért gyűlöltök engem? De egyébként más úgy is fogalmat, úgy fordította ezt a jelmondatokat, hogy el nem akarok vulgáris lenni, nem leszek, nyugi, nem leszek, tehát hogy kit érdekel, mit dumász? És akkor kellően megtaláltam a határt szerintem. Ennél durvábban fordítják ezt a miért gyűlölsz engem, why do you hate me? Hogyan kell kezelni az ilyen típusú embereket? Miért? Mert a gyülekezetben is megjelenik ez a jelenség. Hát mi magunk között is megjelenik ez a jelenség. A családban is meg fog jelenni ez a jelenség, tehát nem úgy van, amit én akarok, hisztizek! A legrosszabbat teszel az ilyen emberrel, ha engedsz a hisztinek. Soha nem fog felnőni. Konzerválod a maga tinédzser vagy kisgyermek szellemi állapotában, ha engedni fogsz a hisztinek. Nem szabad. Isten mit csinált? Hogy kezelte Káint? Elmondta neki világosan, figyelmeztette világosan, beszélt vele, de el kellett mennie. Tehát nem mentette meg a bűne következményétől. Megvolt a következmény. És végigment, és Isten nem mondta vissza a szavát. Tehát ez az, amikor következetesen neveljük például a gyereket. És megmondtunk valamit, azt gondoljuk végig, tehát oktalan és balga dolgokat nem mondjuk a gyereknek kollátként, de ha megmondtuk valamit és átlépte, akkor kell következménye legyen. Lehetetlen, hogy azt mondom, hogy így legyen, és ez lesz a következménye, és mégse. Hát milyen gyerekeket fogunk felnevelni? Hogyha bennünket így neveltek, és azt mondják komoly, nagy cégeket vezető emberek, hogy elkezdték az 50 éves generációt újra felvenni, mert azt mondja, lehet nem annyira kreatívak, mint a fiatalok, de megbízhatóak. És elvégzik a munkát. Nem olyan narcisztikusak. Ki szenzitív, érzékeny. Tudjátok, mint a virág, néhány virág, hozzájössz, és bezárul. Mimóza. Igen, köszönöm szépen a sorokból érkező kisegítést. Ne szolgáljuk ki a hisztit. Senkinek a pimasságot, a szentelenséget. Ha szülő vagy, ne tűrd el a gyereket szentelenségét. A legkeményebben viszonyultam mindig a gyerekeinkhez, ha szentelek voltak. Az anyjukkal, vagy az apjukkal. Miért? Nem magam miatt elsősorban, ő miattuk, az ő életük miatt. Hát milyen életet fognak élni, ha ez a hópehely életük lesz? Hogy minden megsértődnek. Ja. Hát gondoljatok már, mert milyen szolgáló generáció nő fel a gyülekezetben, ha azt mondanánk mondjuk, és tudom mondani a dekorációs csapatnak, tesók, nem tetszik ez a szín, másra fessétek már, jó? Mikor megbeszéljük. Ja. Az én kedvenc színem a rózsaszín. Nem is érdekel. Szolgáljon más. Azt mondanám, hogy köszi, akkor tényleg ne csináld. Akkor gyere vissza a felfedező csoportba, és kezdjük előről. Hát mert valamit nem értettél meg. Tehát akkor te nem az Istennek szolgálsz, a saját vágyaidat hajtod végre. Hát ha nem tudnak beleszólni az életünkbe emberek. Hát gondoljatok már bele. Hát, ha vezetőségi alkalom nálunk olyan lenne, hogy csak az, amit én akarok. Szerinted normális ember járna a vezetőségére? Hát azok közül, akik most járnak, egy se. Hála Istennek. Hát mondták, hogy na, Sanyikám, nácizmus, hajrá. Itt szédelegél egyedül, meg tetszelegél magadnak. Hát ehhez mi nem kellünk. Hát milyen közösség élet, milyen szolgáló csoportok lesznek, és a szolgálatérlek vezetőjének külön fejében figyelmét erre a jelenségre. Senkinek ne szolgálják a hisztiét. Figyelmeztessék, beszélnek vele, és segítsék érettségre őket. Mert sajnos ez a világ jelenség. Ez megjelenik a gyülekezet életben, a családjainkban is. Így nőnek fel. Jólétben nőnek fel most már a gyerekeink. Tehát nem az a kérdés, hogy van mit enni, hanem hogy mit. Mit akarok enni? Nem az, hogy van mit. Nem szeretem, nem jó. Van csoki? Na de ezt nem szeretem. Olyan miért nincs? Hát bocsáss meg, hát szegény kereső szülők, nem is csodálom, hogy idegösszeomlás határán vannak. Hát nincs annyi pénz, amit meg lehet keresni erre. Hát az élelmiszerre költjük a legtöbb pénzt. Tudtátok? Most már aztán végképp. Hát ugye, fanyalgunk itt egymásra. Nem tettem, nem tettik. Jó, hát nem mindent teszek meg én sem, csak nagyon nehezen. Hát igen, azt mondja a csapat. Van olyan, amit küzdöttem vele, megcsinált a feleségem. Látta rajtam, hogy derekasan küzdök vele. Azt mondja, ha nem ízlik, nem kell megenni, kösz. Szóval mondani, a katonosság után már nem sok ilyen van. Igen, hát mikor a csótányt ugye sportszerűen rakták rá a tejünk tetejére, csak azért, hogy úszni tanítsák. És akkor ugye, ha ilyes volt a szomjas, akkor fogtad, leszedted róla, és hát megittad a teát, nincsen másod, nem kaptál. Tehát, és örültünk neki, hogy a Parizzel nem mozgott, hanem úgy nagyjából helyben volt. Na jó, hát ez... Ezt azért nem gondolom, hogy így kell edzeni a gyereket, jó? Tehát... Két hét volt nem jön senki már ifire, mert... Oké, de ezt sem értitek. És akkor az örökségről még pár gondolatot, hogy Káin is hagyott örökséget, és Ábel is hagyott örökséget maga után, méghozzá generációkra ható. Az ő életpéldája utótaiban megsokszorozódott. Ez az irigy gyűlölködő természet. A Lámekkel kapcsolatosan olvasok, aki Ádámtól a hetedik volt, Káin leszámzottja, azt mondja, ezt mondta a feleség, két felesége volt, a több nevűség itt jelenik meg a Bibliában. Hétszeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. És ugye itt visszacsenkhet bennünk Péter kérdése, amit Jézusnak tesz, hogy ha valaki 7-szer vétkezik ellen, akkor is bocsássak meg. Erre mondja Jézus, ha 70-szer, 7-szer, picit hajaz erre az átkozott állapotra az újjászületett szív. Ugye, hogy 70-szer, 7-szer is bocsássatok meg, ha ellenetek vétkeznek. Nyilván ez nem jelenti a kapcsolat, bizalmi kapcsolat helyreállását is. Van egy tragikus igazság. Ha a jellemünk rossz vagy romlott dolgait nem győzzük le, nem harcoljuk meg, mert mindenkinek vannak más és más, nem vagyunk egyformák. Egyetértünk? Vannak a jellemünknek olyan árnyoldalai, amit mi se szeretünk, de az biztos, hogy körülöttünk nem szeretik. Ha nem győzzük le hívő emberként ezeket, akkor ezek tovább fognak menni a gyerekeink életébe, és szenvedni fognak még a dédunokáink is tőle, ha csak valaki meg nem töri a családban ezeket az átkozott dolgokat. És nézzétek meg családokat, ha rálátok családokra, vagy a saját családunkat is megnézhetjük, hogy hol léptek be ilyen átkozott dolgok, és hogy keseríti meg, hogy szenvednek tőle még az unokák, vagy a dédunokák is. Tehát ez nem játék, hogy hát ilyen vagyok. Nem, nem vagy ilyen, nem kell ilyennek lenned. Nem kell ilyennek lenned, és nem kell ilyennek maradnod. Van az Úrnál kegyelem, hogy győzni és diadalmaskodni tudjunk ezek felett. A Máté evangéliumában a 23. fejezetben, a 34. verstől olvassuk. Ezért íme küldök hozzátok prófétákat, bölcseket és írástudókat, egyeseket közületek megölnek, és keresztre feszítetek, majd másokat megkorbácsoltok zsinagógáitokban, és városról városra üldöztök, hogy rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, a Barakiás fiának a vérig, akit a templom és az áldozati oltár között gyilkoltatok meg. Bizony mondom néktek, mindez megtörténik ezzel a nemzedékkel. Öröklődik. És van Ábelnek egy öröksége, szintén, azt mondja az írás, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ábel vonalára is jellemző egy következmény, ez pedig az áldás vonala. Azt olvassuk az 1 Mózes 4.25-től, Ádám újból feleségével hált, és az fiút szült, és Sétnek nevezte el. Mert ezt mondta, adott nekem Isten más utódot Ábel helyett, akit meggyilkolt Káin. Sétnek is született fia, akit Énosnak, ez ugye nem az Énok, aki elragadtatott, ez Énosnak nevezett el. Akkor kezdték segítségül hívni az Urat. Szóval belegondoltam, hogy amit mondtam nektek, hogy a bűn állapota már ott volt, a lázadás állapota ott volt, de még a következménye nem szembesült Ádám és Éva. Azért végig gondoltam, hogy milyen érzések lehettek, kavaroghattak Ádámban, amikor a Ábelnek, a fiának a meghalt testét fogta a kezébe. Tehát hogy összetörhetett ez az ember? És hogy összetörhetett benne minden, amit esetleg gondolt, hogy vagy, talán nem is mondta ki, de hát lehet, hogy mégsem volt igaz, hogy meghalunk. Szembesült vele, hogy igenis, milyen súlyos következménye van a lázadásnak, az istentelenségnek, az Isten igének, a semmibevételének. És így az Isten semmibevételének. Szembesült vele. Bizonyára nagyon összetört. Ezért mondja a Mikás proféta könyvében az írás, hogy ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak hogy élj a törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. Megalázkodik Ádám, Isten felé fordul, és ez egy áldássá lesz a Sét a fia életében, vagy az unokája életében, és azt mondja az írás, hogy elkezdték segítségül hívni az Urat, ahogy mondtam is nektek, Káinnak is ez lett a megoldás, hogy segítségül hívja az Urat, hogy diadalmaskodjon a romoltság felett, hogy ne a bűn győzze le őt, hanem az Isten kegyelméből megtartasson. Aki megértette, hogy szüksége van szabadításra, szüksége van Isten kegyelmére, az már nem akarja vakolatokkal, bemeszelve elrejteni a hamisságát, a romlottságát, meg akar belőle térni, szabadulni akar belőle. És naponként fölveszi a küzdelmet ezek ellen, ahogy tanítja Pál apostol is az igében. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Vagy Róma 6.6-tól, hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Vagy az 1 Korintus 9, 26-27, én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, állon ütöm magam, kiütöm magam, és szolgává teszem testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlaná a küzdelemre. Ahogy Káin, Ádámtól a 7. Káin leszármazottja, Lámekben az istentelenség sokszorozódott, úgy jelent meg sokszorosan az áldás Ádámtól, a 7. az áldás vonalában, Énokban. Ezt olvassuk, hogy ő már nem csak segítség hívta az Urat, hanem ő már Istennel járt. És prédikált. Júdás elejében azt tudjuk, hogy volt egy prédikációja Énoknak. Tudjátok, mi prédikált? Közeledik az Úr ítélete. Térjetek meg. Korának evangélistája volt. És miközben így prédikált, vagy ment éppen prédikálni az embereknek, egy napon azt mondta Isten, na most gyere haza. És szolgálatból elhívta az Úr. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor visszatér. Ez az áldás. Az ábeli örökség. És végezetül egy ige szakaszt olvasok, legyen bátorítás a szívünkben, a szellemünkben, nem fűzök hozzá kommentát. 1 János 3.11-től. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt, és meggyilkolta testvérét. Miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöltiteket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos, azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy az életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szüksége szenved, tehát nincs ennie, innia, laknia, és nem tud ruházkodni, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. És akkor az ő szín előtt bizalom, azzal bízhatjuk szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves előtte. Az ő parancsolata pedig, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban. És ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Szent lelkéből adott nekünk. Amen.